Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök ünnepélyes urvacsorai istentiszteletünkön, és az istentisztelet alapigéjeként három igeverset olvasnék a római levélből. Akinél van szentírás, kérem, hogy keressük ezt ki. Római levél 11. fejezetéből a 30. verstől olvasom az igét. Tehát római levél 11. fejezete, aztán a 30., 31. és 32. verset olvasom. Mert amiképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Első olvasásra talán egy picit nehezen érthető ez az ige szakasz, de azt gondolom, hogy könnyen helyére kerül, hogyha végig gondoljuk, hogy kikről is beszél itt az apostol, és majd különösen a 11. fejezet 32. versére, tehát erre az utolsó versre irányítjuk itt a figyelmünket, mármint a felolvasott szakaszon belül az utolsó verse. Ki ez a ti? Mert azt mondja, amiképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt. Na most az apostoli korban tulajdonképpen, ha az apostolok cselekedeteit, meg az apostoli leveleket, ha valaki meg akarja érteni, egy kérdéssel szinte minden lapon fog találkozni, vagy minden oldalon. Ez pedig nem más, mint a zsidó-pogány kérdés. Hogy tudnélik, ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat volt, hogy zsidókból és pogányokból egy egységes csapat létrejöjjön, egy egységes gyülekezet létrejöjjön. Teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy Rómáról beszélünk, vagy Korintusról, vagy Efézusról, akármelyik gyülekezetről, Jeruzsálemről, mindenhol voltak pogányok is, meg zsidók is, akik keresztényé lettek. Na most ezt gondoljunk bele, hogy ezt egy egységes csapattá összegyúrni, összeformálni hihetetlenül nehéz volt. Tehát ezt szerintem nem tudjuk igazán fölmérni. Most már mi beleszoktunk abba, hogy igen, keresztény környezetben élünk. Ha nem ilyen felekezetű a másik, akkor olyan, de alapvetően keresztény, elsőprő többségében ugye a kereszténységen alapul sokaknak a világlátása, a gyakorlata, még akkor is, ha ez a kereszténység olyan, amilyen, tehát ez egy másik történet. De ami biztos, hogy az első században ez egy nagyon-nagyon súlyos kérdés volt, és az apostol is erre utal. De egyébként mondom, lépten nyomon, a római levélben is. És azt mondja, hogy amiképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, ti pogányok. Tehát akik pogány háttérből jöttök, fogalmatok sem volt arról, hogy mit is jelent Istennel járni, az Isten útjait követni. Azt mondja, ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt. De ott vannak a zsidók, akik viszont általában véve, persze tisztelet a kivételnek, de általában véve engedetlenek voltak. Mert ott volt nekik az óriási lehetőség, ott volt a messiás, a szabadító elfogadása, az igazi szabadító elfogadása. Hát a zsidók mit mondtak erre? Azt mondták, hogy többségében, hogy köszönjük, nem kérjük. Nem is ismerték el. Döbbenetes egyébként ez a dolog, hogy egyfelől pontosan tudták, hogy ki ő, másfelől meg abszolút letagadták, hogy ki ő. Ez a szinte skizofrén állapot vonul végig az evangéliumokon, és elég nehéz volt ezzel mit kezdeni a magának Jézus Krisztusnak is, meg a tanítványoknak is, akik a szívüket, lelküket kitették azért, a tanítványok persze inkább ugye pünkösd után, tehát a nagy evangélium hirdetés során, a korai esőnél, a szívüket kitették azért, hogy fogadják el az emberek az örömhírt, a megváltót. Hát micsoda hatalmas dolog, hogy a megváltó ott van. Nem, a zsidók többsége azt mondta, hogy nem, ebből mi nem kérünk, és azóta is keresik a, hát mit is, kit is. Megváltót, de hát a megváltó már megvan. Szóval ez a zsidóság tragédiája, de amiért hálásak lehetünk, hogy valóban azért voltak olyanok, akik elfogadták a megváltót, és nyilvánvaló, hogy a római gyülekezetben is voltak ilyen és olyan tagok is. Na most azt mondja tehát az apostol, hogy amiképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Tehát inti a pogányokat, hogy nehogy még véletlenül is elbízzák magukat. Tehát mert most így magasabbra helyeznétek magatokat? Azért, mert most így jobb helyzetben vagytok, mint a zsidók, hogy sok pogány megtérő van, és ezért lenéznétek a zsidóságot? Na nem. Ezt nem szabad tenni. Azt mondja, hogy ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán, tehát számotokra megnyílt az irgalom, és ott az óriási lehetőség, befogadhattátok Jézus Krisztust, hatalmas dolog. Azt mondja, ezáltal ők is irgalmasságot tudnak nyerni. És csodálatos lehetőség az, hogy ilyen szempontból bizony nincs különbség zsidó és pogány között, nehogy bárkiben ott legyen a magabízás lelkülete, a fennhéjázás lelkülete, hogy én több vagyok. Na most ez nagyon fontos, itt egy picit álljunk meg, mind a két csoportot tanítani kellett erre. A zsidókat miért kellett erre tanítani? Szerintem kórusban tudjuk erre a választ. Nyilvánvalóan azért, mert mögöttük van az a fajta több száz éves megrögzöttség, hogy a kiválasztott nép mi vagyunk, több száz, több ezer éves megrögzöttség, a kiválasztott nép mi vagyunk, üdvösségre lehetőségünk nekünk van, másoknak meg nincs. Tehát ezt ilyen rövidzárlatos módon a zsidók lezárták. És ez a fennhéjázás uralkodott az ő lelkükben nagyon-nagyon sokáig, lépten nyomon erről szólnak az evangéliumok. Tehát az apostol lelkükre helyezi, hogy nem, a zsidóknak sincs miért fennhéjázóknak tekinteni maguknak, vagy fennhéjázónak lenni, magasabbnak tekinteni magukat a pogányoknál, de nem szabad, hogy a pogányok elbízzák magukat, hogy most ők mondják azt, hogy kérem szépen, mi jobbak vagyunk, mint a zsidók, mert mi befogadjuk az evangéliumot, bezzel a zsidók nem fogadják be. Tehát ezt sem szabad tenni. És erre figyelmeztet az apostol, ugye láthatjuk azt hiszem ezt a heroikus, szinte hősies küzdelmet, ami már csak ebben a két-három igeversben is megnyilatkozik, hogy tényleg egységes lehessen a gyülekezet, a római gyülekezet is, meg persze az összes többi gyülekezet. És hogy mennyire nincs különbség pogány és zsidó között, azt a 32. vers teszi még egyértelműbbé, tehát itt teszi föl a koronát erre a gondolatmenetre az apostol. Milyen érdekes ugye, hogy csak három ige verset tudtunk megnézni, de hát ugye az egész fejezet gyakorlatilag erről szól. Azt mondja, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Egyfelől tehát, amit elmondtunk eddig, azt még egyszer leszögezzük, nincs különbség pogány és zsidó között. De az apostol világossá teszi, hogy miben nincs különbség. Azt mondja, az Isten mindeneket, vagyis mindenkit engedetlenség alá rekesztett. Na, ezen egy picit érdemes elgondolkodni itt az úrvacsoránkor. Engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Nagyon érdekes ez a kifejezés, a rekesztett, ugye azt hiszem érezzük ezt, hogy ez egy nagyon drasztikus kifejezés. Én amikor elkezdtem ezen gondolkodni, akkor arra jutottam, hogy ez szinte olyan, már elnézést a hasonlatért, mint hogyha a víz alá lenyomna bennünket az Isten. Szándékosan. Szándékosan. De persze nem véletlenül jutott eszembe ez a kép, ne felejtsük el, hogyan is történik meg a keresztségünk, hogyan történt meg a keresztségünk. Hát persze, ott vagyunk a víz alatt. Az Istennek szándéka, hogy erre a rekesztett állapotra erre ráébredjünk. Végig gondoljuk, hogy ember nem tud szabadulni. Az eredeti kifejezés szerint egyébként így is lehet ezt fordítani, hogy az Isten mindeneket bezárt. Bezárt. Tehát mintha egy kalitkában lennénk. És ezt az Isten teszi. Azért, hogy fölébredjünk, hogy mi hol is vagyunk. De ennek mi a célja? Azt mondja, hogy mindeneken könyörüljön. Na most ez a bezárt állapot. Testvérek, itt hadd meséljek el egy olyan tapasztalatot, ami hát nem egyszeri tapasztalatom, hanem megtörtént velem körülbelül, nehéz számot mondani, 40-szer vagy 50-szer. Többen tudjátok azt ugye, hogy a főiskolán dolgozom, és a főiskolai munkámnak van egy nagyon érdekes része, mégpedig az, hogy börtönökbe kell bemennem. Mert a börtönökből is jelentkeznek néha elítéltek, vagy fogvatartottak, ugye ez a hivatalos kifejezés, hogy fogvatartottak, akik itt a főiskolán szeretnének tanulni. Hát ettől egyébként nagyon-nagyon sokan elzárkóznak, már úgy értem a felsőoktatási intézmények közül. A mi intézményünk azt mondta, hogy igen, erre nyitottak vagyunk, és hát ez egész különleges egy tapasztalat, hogy rengeteg börtönbe emiatt bemehetünk, vagy be tudunk menni, már amikor erre lehetőséget adnak, mert ez néha nehéz. Tehát vannak ilyen korszakok, hogy hol könnyebb, hol nehezebb bemenni, de lényeg az, hogy ez a munka ez a mai napig tart, körülbelül már 15 éve, tehát 2007 óta. Na most rengetegszer voltam börtönben, és nyilván közületek elsöprő többségében nem jártak ilyen helyen. Örüljön neki az ember, hogy nem járt ilyen helyen, tehát azért ez nem egy szívderítő hely. De azt szeretném megosztani veletek ezzel kapcsolatban, hogy amikor bemegy az ember a börtönbe, akkor tulajdonképpen magához a fogvatartotthoz hogy jut el. Mert ugye ez nem úgy működik, hogy a börtönnek van egy bezárt ajtaja, ott bebocsátást nyer az ember, és akkor valahol ott van bent az épületben a fogvatartott. Hát persze, valahol ott van bent az épületben a fogvatartott. Na de hogy jutunk el a fogvatartottig? Tehát úgy képzeljétek ezt el, hogy egyszer összeszámoltam, többnyire én Szegeden voltam sokat, de más börtönökben is, Váctól elkezdve Tiszalökön keresztül, sok-sok-sok helyen. A szegedi börtön konkrétan úgy néz ki, összeszámoltam, hogy 10 ajtón kell keresztül mennem ahhoz, hogy a fogvatartotthoz eljussak. Na most a 10 ajtón természetesen nem mozoghatok szabadon, tehát az ajtón keresztül nem mehetek, nincs nálam semmiféle kapunyító vagy eszköz, hanem másnak a jó indulatára vagyok utalva, hogy engem elvezessen a fogvatartotthoz. De itt még lehet fokozni a dolgot, mert ugye nem csak egy munkatárs kell, aki engem kísér ezen az úton, hanem van a börtönnek egy olyan része is, ami tulajdonképpen egy szabadtéri rész, és ott van egy olyan munkatársa a börtönnek, aki figyeli azt, hogy mi történik az udvaron, és ő adja meg az engedélyt két ajtó esetében is, hogy ezt kinyitja vagy nem nyitja. Ha bármikor azt látja, hogy valami probléma van, akkor zárás van, és akkor senki nem mehet sehova. Ha megadja az engedélyt, akkor lehet menni. Úgyhogy gyakorlatilag, aki velem van kísérőként ilyenkor, ő meg az őr, a másik őr jó indulatára van utalva, hogy azon a szinten beengedje bennünket, és van még egy-két ilyen szint. Mondom, 10 ajtón keresztül jutok el oda, hogy a fogvatartottal találkozzam. Na most ez a bizonyos 10 ajtó, ezen gondolkodtam el, hogy tulajdonképpen, ha szeretnék kijönni, mert egy dolog a bejutás, ha szeretnék kijönni, akkor ugyanezen a folyamaton kell végigmennem, és azért hoztam ide ezt a tapasztalatot, mert ugye azt mondja az ige, hogy az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, vagy mindeneket bezárt, engedetlenséggel bezárt, vagy az engedetlenséggel együtt zárt, azért, hogy mindenki könyörüljön, ha nekem nem lenne segítségem onnan a fogvatartottól kijönni, akkor onnantól kezdve vége lenne. Tehát akármi történik, teszem azt mondjuk egy sztrájk üti fel a fejét, mondjuk itt a munkatársak között, hát onnantól kezdve megnézhetném magamat, mert egyszerűen képtelenség kijönni. Tehát kegyelemre szorult ember vagyok abban a pillanatban, tudom, hogy ez szerény emberi példa, de mégiscsak ezzel szeretném érzékeltetni azt, hogy mit jelent az, hogy bezár. Tehát ez nem egy ajtó, ez szinte 10-szeres mennyiségű ajtó, na most a bűn miatti bezártságunk az gyakorlatilag ugyanilyen. Ugyanilyen kőkemény dolog, hogy saját erőnkből, ha megfeszülünk is, egyszerűen nem fog menni a szabadulás. Tehát mindent megpróbálhatunk, mindent bevethetünk, nem fog menni, mert ahhoz kéne eszköz, ahhoz kéne egy segítség, kéne egy másik ember segítsége, stb. Én ezt élem meg a börtönben. Itt mi a hitéletünkben azt éljük meg, hogy igen, a bűnből egyszerűen lehetetlen szabadulni külső segítség nélkül. Ez a 32. vers, ez pontosan ezt helyezi a szívünkre, hogy ember gondold végig azt, hogy a bűnből való szabadulás micsoda nagy dolog. Nincs esélyed, 0%, semmi. Egy szemernyi kis esélyünk nincs arra, hogy a bűnből szabaduljunk. Miért, ha az ember fölébred arra, hogy mit is csinált, hogy ráébred arra, hogy igen, én vétkeztem. Hát ez kinek a munkája? Már ez a Szentlélek munkája, hogy ember szembesülje azzal, hogy te mit is tettél. És akkor innen még megbánni azt, amit tettem, és így tovább. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, amit itt az ige elénk tár. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, de ezt a képet se felejtsük el, ez a bizonyos víz alá lenyomott. Tehát mintha ez lenne az Isten szándéka, hogy fölébredjünk, hogy emberek rossz helyzetben vagyunk. Hát nem tudok tovább lépni. Hát most a bűnnel szakítani egyszerűen nem megy. Hát a lényem része szinte. Ki segít nekem ebben? Az egész római levél erről szól különben, tehát ez a bűnből való szabadulás tényleg a középponti kérdése a római levélnek. Na most ez a rekesztett kifejezés megjelenik még egy helyen, és kérném, hogy lapozzuk föl a Galata levél 3. fejezetének 22. versét, tehát a Galácia beliekhez írt levél 3. fejezet 22. verse. Károlyi Gáspár itt ugyanúgy rekesztett kifejezéssel fordítja ezt az igét. Nem néztem meg őszintén szólva, hogy ugyanez-e vajon a római levélben és itt a Galata levélben. Azt mondja itt a 3.22-ben, de az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Tehát látjuk ezt? Ugyanez a gondolat köszön vissza, az írás mindent bűn alá rekesztett. Egyébként az emberben úgy némi berzenkedés fölmerülhet ezzel kapcsolatban, hogy hát olyan szeretetteljes az Isten lénye, meg tényleg az evangéliumot szeretjük, meg nagyon jó dolog Istenhez tartozni, Jézus Krisztus lényével foglalkozni, de azért ez kicsit, mintha olyan felháborító lenne valahol, nem? Hogy mindent bűn alá rekeszt az írás, vagy maga az Isten mindenkit bűn alá rekesztett. Igen, de azért, hogy szembesüljünk a saját állapotunkkal. Azt mondja, az írás mindent bűn alá rekesztett, és itt jön a segítség, itt jön a szabadulás, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Ez azért nagyon fontos, mert ugye itt egyértelművé teszi az apostol, hogy a remény az ugye egyrészt egy személy, maga Jézus Krisztus, másrészt a belévetett hit, de itt egy pillanatra meg is kell állnunk. Mi ennek a különleges üzenete, hogy azt mondja, hogy Krisztusban való hitből adassék az ígéret a hívőknek? És itt egy olyan fogalommal érdemes szembesülnünk, vagy érdemes végig gondolnunk, amiről nyilván sokat hallottunk már, mert egyik kulcsfogalma az egész evangéliumnak, különösen az apostoli leveleknek, különösen a római levélnek, és különösen a Galata levélnek. Hát ez pedig nem más, mint a hitáltali megigazulás. De a hitáltali megigazulás nagyon fontos, és pontosan ez az igevers mutat rá. Ez ugye nem arról szól, és figyeljünk erre, mert bármikor találkozhatunk ezzel a tévedéssel, vagy téveszmével. Nem arról szól, hogy én hiszek, és ezáltal megigazulok, meg tudok igazulni, vagy az Isten meg tud igazítani. Második tagmondatot már akárhogyan csiszolhatjuk, az alap az, hogy én hiszek. Nem ez az alap. Tehát úgy tűnhet hitáltali megigazulás, könnyed fogalom, nem? Tehát olyan értelemben, hogy hallottuk már ezerszer, jó mondjuk mélységei vannak bőven, tehát a római levél az azért nagyon-nagyon mélyre ás ebben a tekintetben. Nem az ember hitét helyezi középpontba a hitáltali megigazulás. Úgy tűnhet, nem? Hogy hit által, az én hitem által tudok megigazulni. És ez segít nekem, nem? Azt mondja, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Tehát a Jézus Krisztusba vetett hitről van szó. Ez nagyon fontos. Köreinkben is találkoztam ezzel, de máshol is, tehát más felekezeteknél is, akik komolyan veszik a hitáltali megigazulást, hogy odáig jutnak, hogy igen, az a fontos, hogy az embernek szilárd, erős hite legyen. Kicsit, hogy mondjam, féloldalas ez a gondolat. Tehát nehogy abban bízzak, hogy nekem szilárd és erős hitem legyen. Ne ebben bízzak. Jézus Krisztusban bízzak. Tehát Jézus Krisztusba vessem az én hitemet, és hogyha ez megtörténik, gyakorlatilag akkor jutok el oda, hogy igen, van lehetőségem szabadulni. Mert ugye, ha odáig jutok, hogy igen, hinnem kell, az én hitem mert állítom a középpontba, akkor még mindig ott vagyok, hogy igen, bezárt állapotban, és a saját erőmből szeretnék kijönni. Nem fog menni. Nem fog menni. Tehát az ajtón keresztül, vagy az ajtókon keresztül, hogyha már ezt a hasonlatot alkalmaztuk itt a börtön kapcsán, egyszerűen nem fog menni olyan módon, hogy abból igazi, valóságos szabadulás legyen. Miközben lehet, hogy a szándék megvan bennem. Ezt nagyon fontos megértenünk úrvacsorakor is, meg természetesen a két úrvacsora között is, hogy igen, szabadulásra, szabadításra szoruló ember vagyok, de nem magamat kell a középpontba helyeznem, nem én állok a középpontban, hanem Jézus Krisztus áll a középpontban. Az a Jézus Krisztus, akibe vethetem a reménységemet, akibe egyedül érdemes vetni a reménységemet, más nincs, nem érdemes. Tehát nem én, nem az én teljesítményem, nem az én elszánásom, elhatározásom, döntéseim, stb. Nem ez a lényeg. Jézus Krisztusba vetett hit. Tehát ő van a középpontban, én közeledem hozzá, mert vonz engem, és ezáltal az ígéret ilyen módon adatik a hívőknek. Szóval nagyon fontos ez, hogy hitáltali megigazolásról bölcsen, alázattal gondolkodjunk, mert tényleg ez egy kulcskérdés, és mondom, bármikor el tudunk csúszni ilyen téren, hogy a hit általt azt ugye az ember saját hitére fordítunk figyelmet, és pedig az ige nem ezt mondja. Azt mondja, az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőnek, vagy hívőknek. És kedves gyülekezet, még egy igét szeretnék felolvasni, és ez lesz az utolsó most az ige hirdetésben. Római levél 3. fejezetének 24. verse. Ezt az ige verset is nézzük meg, mert ez a bizonyos Jézus Krisztusba vetett hit. Ez tulajdonképpen mit is jelent, hogyan teszi ezt még egyértelműbbé az apostol? Hát persze ezer mindent idézhetnénk, mert nagyon-nagyon sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel. Én most a Római Levél 3. fejezetének 24. versét emelném ki. Megmondom, hogy miért, mert itt egy pici fordítási pontosítást kell tennünk, és ez nagyban segít bennünket. Következőképpen. Megigazulván ingyen, olvassuk Károlyinál, de inkább ajándékként az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Azt mondja tehát, hogy megigazulván ajándékként. Na most ez az ingyen kifejezés, ugye ez furcsa lehet, zavaró lehet számunkra, joggal. Joggal, mert ha ingyen kegyelemről beszélünk, persze egyfelől igaz. Ezért mi nem tettünk semmit. Kétségtelen. Valaki ezt így próbálta csiszolni ezt a gondolatot, emlékszem, még régen hallottam ezt a gondolatot, ingyen kegyelemből igazolunk meg, de nem olcsón. Nem olcsón adják ezt a kegyelmet. Rendben, ez már egy picit közelebb visz bennünket az igazsághoz, de még ez se teljesen tiszta gondolat. Igazából sokkal helytállóbb ez a fordítás, az eredeti szónak ilyen módon való fordítása, megigazulván ajándékként az ő kegyelméből. Ne erre helyezzük a hangsúlyt, hogy ingyen. Tehát ne azzal foglalkozzunk, hogy nekünk ezért nem kellett semmit tenni. Egyébként igaz, nekünk ezért nem kellett semmit tenni, hogy Jézus Krisztus az életét adja értünk. Jó. De sokkal jobb az, hogyha az ember azzal szembesül, itt az úrvacsoránál különösen, hogy ajándékot kapok. Ajándékot kapok. Megajándékozott vagyok. Ez biztos, hogy örömmel tölti el a szívünket. Inkább úgy fogalmazok, hogy nagyon jó, hogyha örömmel tölti el a szívünket. Hogyha nem azt mondjuk, hogy nekem erre az ajándékra nincs is különösebben szükségem. Tessék, ott van az a pont, ahol könnyedén félre mehet tulajdonképpen az ember egész gondolkodása. Megint csak nem saját teljesítmény, nem saját produktum, nem rajtam múlik. Az én részem az, hogy az ajándékot elfogadjam, befogadjam. Megigazulván ajándékként az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Tehát megint csak a megváltásra irányítja a figyelmet, de ez ugye nem önmegváltás, nem az ember saját gondolatai állnak a középpontban, hanem a Krisztus Jézusban való váltság által. Gyönyörű szépen mutat rá az apostol arra, hogy tulajdonképpen, ha az ember végig gondolja, hogy az Isten mi mindennel vesz körbe bennünket, vagy inkább úgy mondanám, hogy mi mindent tesz azért, hogy ebből a bezárt állapotból kiszabaduljunk. Szóval ez azért maga a csoda. Egyrészt megkeres bennünket, késztet bennünket a jóra, elénk helyezi az evangéliumot, de ezt úgy helyezi elénk, mint ajándékot, és azt mondja, hogy irányítsd a tekinteted az evangéliumra, irányítsd a tekinteted az örömhírre, és hogyha ezt megteszed, na ez a Jézus Krisztusba vetett hit. Nem magaddal vagy elfoglalva, nem azzal vagy elfoglalva, hogy a te teljesítményed mire elegendő, nem, hit által igazulsz meg, hit által igazulunk meg. A Jézus Krisztusba vetett hit által tudunk megigazulni. Megigazulván tehát ajándékként az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Na most az úrvacsora, és ez már a záró gondolatom, az úrvacsora pontosan ezt a szabadságot adja meg nekünk. Tehát a bezárt állapotból indulunk, igen, valahol ez az Isten akarata, ezzel szembesülnünk kell. Egyik kedvenc igém egyébként ez a Róma 11.32, az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, lenyomott, vagy bezárt. Szándékos az Úr részéről. De azért, hogy mindenkin könyörüljön. Tehát nehogy valakit, hogy mondjam, elcsüggedjen, belekeseredjen, és azt mondja, hogy hát én már ott is maradok a bezárt állapotban. Nem. Az Istennek az a célja, hogy egyrészt felfogjam, hogy mi a helyzet, másrészt pedig felfogjam azt, hogy a segítséghez, a szabaduláshoz minden adott. Minden. Tehát ez az Isten célja, hogy ezt a szabadságot megadja nekünk. Ne hagyjon ott a bezárt állapotban, nem is ez a szándéka, hanem szabadságra vigyen bennünket, a bűn alá rekesztettségből az Isten felemeljen bennünket, és ennek az óriási lehetősége az úrvacsora. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ez az úrvacsora is segítsen bennünket megérteni az igazi evangéliumot, a hitáltali megigazulás gyöngyét, titkát, és kívánom azt, hogy valóban igazi új kezdet lehessen mindannyiunk számára. Amen.